13. fejezet. Amikor Macy meglátta, hogy Mr. Holcomb egy elegáns öltözetű férfi társaságában lép be a Krisztus születése templomba, biztosra vette, hogy Harryvel megint baj van. És ez meglepte, hiszen már több mint egy éve nem voltak hurkák a fia ülepén. Lélekben fölkészült a Mr. Holcombbal való találkozásra, de a tanító csak félszegen rámosolygott, amikor meglátta, majd a másik férfival együtt beültek a túloldalon a harmadik padba. Macy időről időre odapillantott, de nem ismerte föl a másik férfit, aki lényegesen idősebb volt Mr. Holcombnál. Arra gondolt, hogy talán a Marywood elemi igazgatója lehet. Amikor fölállt a kórus, hogy elzengje az első dicsőítő éneket, Miss Monday a két férfi irányába pillantott, majd odabiccentett az orgonistának, jelezve, hogy ő készen áll. Macy úgy érezte, hogy Harry remek produkcióval rukkolt elő aznap délelőtt, de meglepetésére a fia pár perc múlva ismét fölállt, és előadott egy második szólót, majd az édesanyja még nagyobb meglepetésére egy harmadikat is. Mindenki tudta, hogy Miss Monday soha semmit nem csinál ok nélkül, de Macy előtt még mindig nem volt világos, hogy mi indíthatta erre. Miután Watts tisztelendő úr az Isten tisztelet végén megáldotta híveit, Macy a helyén maradt. Ott várta Harryt, hát ha a fia meg tudja mondani neki, miért kellett három szólót elénekelnie. Miközben nyugtalanul tereferélt az édesanyjával, egy pillanatra sem vette le a szemét Mr. Holcombról, aki éppen bemutatta a társaságában lévő idősebb urat Miss Mondaynek és Watts tisztelendő úrnak. Aztán a lelkész bevezette a két férfit a sekrestjébe, Miss Monday pedig eltökélt arccal elindult Macy felé, és a hívek jól tudták, mit jelent ez az arckifejezés. Azt, hogy küldetést teljesít. Válthatnánk pár szót négy szem közt, Mrs. Clifton kérdezte. Nem várta meg, hogy Macy válaszoljon, sarkon fordult és elindult a sekrestje felé. Eddie Atkins már több mint egy hónapja nem tette tiszteletét a Tilly teázóban, de egyik délelőtt fölbukkant és elfoglalta a szokott helyét Macy egyik asztalánál. Amikor pedig az asszony odament, hogy fölvegye a rendelését, olyan széles mosolyal üdvözölte, mintha egy napig sem lett volna távol. Jó reggelt, Mr. Atkins, köszöntötte Macy és kinyitotta a jegyzettömbjét. Mit hozhatok önnek? A szokásost, mondta Eddie. Olyan régen láttam, Mr. Atkins, hogy segítenie kell, mert már nem emlékszem, mit szokott rendelni. Sajnálom, hogy nem jelentkeztem, Macy, szabadkozott a férfi, de hirtelen el kellett utaznom Amerikába, és csak tegnap este értem haza. Macy hinni akart neki. Az édesanyjának már bevallotta, hogy kissé csalódott, amiért nem hallott Eddie felől a mozi óta, hiszen jól érezte magát a társaságában, és azt hitte, jól sikerült az az este. Közben rendszeresen látogatni kezdte a teázót egy másik férfi is, és ahogy Eddie, ő is csak Macy asztalához volt hajlandó leülni. A nő nem tudta nem észrevenni, hogy az új törzsvendég érdeklődést mutat iránta, de nem bátorította, mert középkorú volt, ráadásul jegygyűrűt viselt. Szemtelennek tűnt, mint az ügyfelét vizsgálgató ügyvéd, s valahányszor megszólalt, mindig kisé fellengzősnek hatott. Macy szinte hallotta az édesanyja hangját, vajon miben sántikál? Persze, lehet, hogy félreértette a szándékait, hiszen a férfi még egyszer sem kezdeményezett társalgást. Macy nem tudott elfojtani egy mosolyt, amikor egy hét múlva mindkét udvarlója beugrott egy kávéra ugyanazon a napon, és mindketten megkérdezték, hogy találkozhatnának-e később. Eddie volt az első, és mindjárt a tárgyra tért. Mi lenne, ha ma este eljönnék magáért munka után? Van valami, amit nagyon szeretnék megmutatni magának. Macy azt akarta mondani neki, hogy már van programja, nehogy a férfi azt képzelje, hogy ő bármikor az első szóra ugrik. De amikor pár perc múlva visszament Eddie asztalához a számlával, ez jött ki a száján. Akkor munka után találkozunk, Eddie. Még le sem olvadt a mosoly az arcáról, amikor a másik vendég így szólt hozzá. Esetleg válthatnánk néhány szót, Mrs. Clifton. Macynek szöget ütött a fejébe, vajon honnan tudja a férfi a nevét. Nem beszélne inkább az üzletvezető asszonnyal, Mr. Frampton, mutatkozott be a vendég. És köszönöm, nem, én magával szeretnék beszélni. Javasolhatom, hogy találkozzunk a Royal Hotelben a délutáni szünete alatt? Legfeljebb 15 percet rabolnék el az idejéből. Nem hiába mondják, hogy a busz sosem jön, amikor nagyon kéne, mondta Macy Miss Tillynek. De aztán befut egyszerre kettő. A tulajdonosnő erre bevallotta, hogy Mr. Frampton ismerősnek tűnik neki, de nem tudja hová tenni. Macy, amikor kivitte Mr. Framptonnak a számlát, hangsúlyozta, hogy tényleg csak 15 percet tud rászánni, mert 4-re ott kell lennie az iskolában a fiáért. A férfi bólintott, mintha ezzel is tisztában lenne. Vajon Harry jól felfogott érdekét szolgálja, ha megpályázza a Szent Béda ösztöndíját? Macy nem tudta, kivel vitathatná meg a kérdést. Stan minden bizonnyal ellenezni a dolgot, és alig ha venné figyelembe az érem másik oldalát. Miss Tilly túlságosan közel áll Miss Mandayhez, így nem tud részrehajlás nélkül nyilatkozni, Watts tisztelendő úr pedig már nyilatkozott és azt tanácsolta neki, hogy kérje az úr útmutatását. Márpedig az a múltban nem bizonyult túlságosan megbízhatónak. Mr. Frobisher rendes embernek látszott, de egyértelműen leszögezte, hogy a végső döntést csak is ő, a gyermek anyja hozhatja meg. Mr. Holcomb pedig nem hagyott kétséget az álláspontja felől. Macynek eszébe sem jutott Mr. Frampton, amíg ki nem szolgálta az utolsó vendégét. Akkor levette a kötényét, és belebújt az öreg kabátjába. Miss Tilly az ablakból nézte a Royal Hotel felé induló Macyt. Egy kicsit ideges volt, de nem igazán értette, hogy miért. Harry édesanyja még soha nem járt a Royalban, de tudta, hogy Délnyugat-Anglia egyik legjobban működtetett szállodájának hírében áll, és többek között azért ment bele, hogy találkozzon Mr. Framptonnal, mert szerette volna látni a helyet belülről. A szemközti járdán állva figyelte a forgóajton kibejáró vendégeket. Nemigen látott még efféle szerkezetet, úgyhogy csak akkor ment át az utcán, amikor úgy érezte, ki ismerte a működését. De egy kicsit erősebben lökte meg az ajtót a kelleténél, így a vártnál hamarabb viharzott be az előcsarnokba. Körülnézett, és rögtön észrevette az előcsarnok sarkában egy csöndes falbeugróban üldögélő Mr. Framptont. Amikor odament hozzá, a férfi azonnal fölállt, kezet rázott vele, és megvárta, amíg Macy leül a szemközti székre. Rendelhetnék önnek egy kávét, Mrs. Clifton? Kérdezte, majd mielőtt Macy válaszolatott volna, sietve hozzátette. De figyelmeztetem, nem ugyanaz a minőség, mint a Tilly teázóban.
Köszönöm, nem kérek, Mr. Frampton, mondta Macy, akit kizárólag az érdekelt, hogy miért akart találkozni vele a férfi.
Mr. Frampton szép komótosan cigarettára gyújtott, majd mélyen leszívta a füstöt. Mrs. Clifton, kezdte, miközben a hamutartóra helyezte a cigarettáját. Bizonyára nem került el a figyelmét, hogy az utóbbi időben a Tilly teázó törzs vendége lettem. A fiatalasszony bólintott. Be kell vallanom, hogy kizárólag maga miatt látogattam el oda rendszeresen. Macy csak arra várt, hogy a férfi befejezze, és ő bevethesse a szerelemtől bódult udvarlóknak tartogatott válaszát. Hosszú évek óta dolgozom már a szállodai szakmában, folytatta Mr. Frampton, de még soha nem láttam senkit, aki ilyen ügyesen és hatékonyan végezné a felszolgálói munkáját, mint maga. Nagy örömömre szolgálna, ha a szállodánkban minden pincérnő ilyen magas színvonalon dolgozna.
Jól betanítottak, mondta Macy.
Ahogy a másik 4 pincérnőt is abban a teázóban, még sincs olyan érzékük hozzá, mint magának.
Ez igazán hízelgő, Mr. Frampton, de miért mondja...
Én vagyok ennek a hotelnek az igazgatója, felelte a férfi. És szeretném, ha gondjaira bízhatnám a kávézónkat, amelynek Pálma udvara közismert neve. Mint látja, intett körbe széles karmozdulattal, van vagy 100 terítékünk, de többnyire a férőhelyeknek alig harmad része foglalt. Így nem igazán térül meg a társaság befektetése, de ez kétségkívül megváltozna, ha maga venné át az irányítást. És azt hiszem, tudok olyan ajánlatot tenni, hogy érdemes legyen idejönnie.
Macy nem szakította félbe.
Nem látok rá okot, hogy a munkaideje más legyen, mint a jelenlegi munkahelyén, és heti 5 fontot fizetnék, továbbá a Pálma udvar pincérnői fele-fele arányban osztoznának magával a borravalon. Ha sikerül kiépítenie a vendégkört, ez fölöttébb jövedelmezőnek bizonyulhat. És akkor én...
De én nem is gondolhatok arra, hogy ott hagyjam Miss Tillyt, szakította félbe most már Macy, hiszen olyan jó volt hozzám az elmúlt 6 évben.
Tökéletesen tiszteletben tartom az érzéseit, Mrs. Clifton. Őszintén szólva, csalódtam volna magában, ha nem ez az első reakciója, mert a hűség erényét igen nagyra értékelem. Csak hogy magának most nem csupán a saját jövőjét kell szem előtt tartania, hanem a kisfia jövőjét is, amennyiben elfogadja a Szent Béda karének ösztöndíját. Macy szóhoz sem jutott. Amikor aznap este végzett a teázóban, Eddie már ott várta az üzlet előtt. De feltűnt neki, hogy a férfi ezúttal nem pattan ki az autóból, és nem tárja szélesre az utasülés melletti ajtót. Szóval, hová visz? Kérdezte Macy, miután beszállt. Meglepetés, felelte Eddie, és beindította a motort, de alig ha fog csalódni. Azzal egyesbe lökte a sebességváltót, és elindult egy olyan városrész felé, ahol Macy még sohasem járt. Pár perc múlva behajtott egy sikátorba, és megállt egy tölgyfa ajtó előtt, amely fölött neon felirat hirdette, lángvörös betűkkel, hogy Eddie mulatója. Ez a magáé? Kérdezte Macy. Az utolsó szögig, felelte büszkén a férfi. Jöjjön be, nézze meg a saját szemével. Azzal kiugrott a kocsiból, kinyitotta Macynek az ajtót, és bevezette az épületbe. Régebben magtár volt, magyarázta, miközben lefelé haladtak a keskeny falépcsőn, de a hajók már nem tudnak idáig feljönni a folyón, ezért a társaságnak el kellett költöznie, és nekem igen jutányos áron sikerült kibérelnem az épületet. Macy belépett a hatalmas, félhomályos terembe. Eltelt egy kis idő, mire a szeme megszokta a fényviszonyokat, és föl tudta mérni a terepet. A bárpultnál 5-6 férfi iszogatott magas, támlátlan, bőrhúzatú széken ülve, és majdnem ugyanennyi pincérnő sürgött forgott körülöttük. A pult mögötti fal egyetlen óriási tükör volt, és ettől a helyiség, mintha jóval nagyobbra nőtt volna a valós méreténél. A középen elterülő táncparkettet plüss bársony húzatú padok vették körül, amelyeken épp hogy elfért két ember. A terem végében lévő kis színpadon pedig zongorát, nagybőgőt, dobokat és kottatartókat látott. Eddie helyet foglalt a bárpultnál, majd körülnézett a teremben és megszólalt. Ezért töltöttem olyan hosszú időt Amerikában. New Yorkban és Chicagóban gomba módra szaporodnak az efféle tiltott italmérések, és a tulajdonosaik vagyonokat keresnek. Szivarra gyújtott. És Bristolban nem igen lesz ehhez fogható hely annyi szent. Annyi szent, ismételte Macy, aki szintén oda ment a bárpulthoz, de meg sem próbált fölmászni egy olyan magas székre. Mivel mérgezi magát szépségem? Kérdezte Eddie amerikai kiejtéssel, vagy legalábbis valami hasonlóval. Nem iszom, emlékeztette Macy. Többek között ezért választottam magát. Választott? Persze. Ideális lenne, ha maga lenne a pincérlányok főnöke. Heti 6 fontot fizetnék, de ha beindul a hely, akkor a borravaló önmagában is több lesz, mint amennyit a Tilly teázóban valaha is megkereshet. És akkor így kellene öltöznöm? Kérdezte Macy, és az egyik pincérlányra mutatott, aki a vállat kivillantó piros blúzt viselt, meg a térdét épp hogy takaró, testhez simuló fekete szoknyát. Macy jót mulatott magában, mert eszébe jutott, hogy a Szent Béda iskolai egyenruhájának is ugyanezek a színei. Miért is ne? Hiszen maga szemre való pipi, és a vendégek jó pénzt fizetnek azért, hogy olyanok szolgálják ki őket, mint maga. Hébe-hóba kap majd ajánlatokat is, persze, de biztos vagyok benne, hogy ezt tudja kezelni. Minek a táncparkett, ha csak férfiak járhatnak a klubba? Ez az ötlet is az államokból származik, felelte Eddie. Ha a vendég táncolni akar valamelyik koktélpincérnővel, fizet érte. És mit tartalmaz az ára táncon kívül? Az rajtuk múlik, mondta meg a vállát Eddie. Ha nem itt, a helyszínen történik, akkor semmi közöm hozzá. Tette hozzá, a kelleténél kicsivel harsányabb kacaj kíséretében. Macy nem nevetett. Na, mit szól hozzá? Kérdezte a férfi. Azt hiszem, jobb, ha hazamegyek. Nem volt időm szólni Harrynek, hogy későn jövök. Ahogy óhajtja, drágám, Eddie átkarolta Macy vállát, és kivezette a bárból, majd föl a lépcsőn. A Steelhouse Lane felé menet, a jövőre vonatkozó terveiről mesélt a fiatalasszonynak. Már szemet vetettem egy másik helyiségre is, mondta izgatottan, úgyhogy a határa csillagos ég. A határa csillagos ég, ismételte Macy, amikor megálltak a 27-es számú ház előtt.
Aztán kiugrott a kocsiból, és sietve elindult az ajtó felé. Adjak pár napot, hogy átgondolja? Kérdezte a nyomába szegődve Eddie.
Köszönöm, nem kell, Eddie, felelte habozás nélkül Macy. Már döntöttem,
tette hozzá, és előhalászta a retiküljéből a kulcsot. Eddie elvigyorodott, és átkarolta. Gondoltam, hogy nem lesz nehéz döntés. Macy eltolta a férfi karját, majd bájosan rámosolygott Eddie-re.
Igazán kedves, hogy rám gondolt, drágám, de azt hiszem, inkább továbbra is kávét szolgálnék fel.
Kinyitotta az ajtót, majd hozzátette. De azért köszönöm, hogy megkérdezett.
Ahogy óhajtja, szépségem. De ha meggondolná magát, az ajtóm mindig nyitva áll.
Macy viszont becsukta maga mögött az ajtót.